The floor.
Thank you. I will speak Hungarian if you don't mind, so you may use your equipment. And also help to translators to what is MTSTAKI. MTSTAKI is the Computer and Automation Research Institute of the Hungarian Academy of Sciences. So, but MTSTAKI is known all over the world. Ebben az előadásban megpróbálok arról beszélni, hogy milyen problémákat látunk jelenleg ezen a területen. Sokkal inkább az előadás a magyarok számára fog irányulni, mint sem európai szintre, de azt gondolom, hogy az európai országokból érkezett részvevők is föl tudnak csípni bizonyos információkat ebből az előadásból. Arról van szó, hogy egy új infrastruktúra réteget szeretnénk bevezetni, amelyet mi most átmenetileg content infrastruktúrának, digitális content infrastruktúrának hívunk. Megnézzük, hogy milyen elemei vannak, elemei lehetnek ennek az infrastruktúrának, milyen struktúrába szervezhető, és hogyha marad idő, akkor néhány olyan ügyet és olyan dolgot, olyan problémát is megemlítenék, amely nyilvánvalóan tisztázásra vár. Kezdjük azzal, hogy Magyarországon a kormány legutóbb létrehozott egy digitális megújulás cselekvési tervet. Ez egy stratégia, egy kormány stratégia az elkövetkező 4 évre, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium hozott létre. 208 oldalas dokumentum, amelyből a 43. és a 44. oldalon találunk 2 oldalt, nem egészen 2 oldal, de legyünk rendesek, 2 oldalt, amelyik a cultural heritage-ről szól. Nem azt akarom ezzel kipointírozni, hogy ez mutatja a terület fontosságát, vagy legalábbis a jelenlegi fontosságát, hanem sokkal inkább azt, hogy mit tartalmaz ez a 2 oldal, és ebből mit tanulhatunk. A 2 oldal lényege az, hogy 2 darab action-t tervez. Egy actionről már volt szó, ez a Hungarian National Digital Archive, a MANDA nevezetű intézménynek a létrehozása. A másik tervpont pedig a filmek digitális disszeminációnak megteremtéséről szól. A legnagyobb probléma ezzel a 2 oldallal az, hogy azt a fogalmat, hogy digitális tartalom, azt egyértelműen a cultural heritage, a digitális örökség értelmében használja ez a 2 oldal. Meg sem próbál rendszerben gondolkozni, hanem intézményben gondolkozik. Új intézményben, a kádarab meglévő intézmény mellé. Hogy nincsen hálózatos, infrastruktúrás megközelítése ennek a 2 oldalnak, ez nem újdonság. Az elmúlt 30 éves pályafutásom alatt nagyon sok minisztériumi stratégiát láttunk, amelyek ugyanilyen logika mentén épültek fel. Az összefüggések kitárgyalása helyett a belobbizott intézmények létrehozása, az új belobbizott projektek lényegében listáját tartalmazzák ezek a stratégiák. Ha megnézzük azonban közelebbről a dolgot, akkor azt látjuk, hogy a digitális entitások tárolásáról, visszakeresésről, létrehozásról beszélünk a különféle területeken, különféle doménekben, mint például a kormányzati szinten, vagy tudomány szintjén, vagy a médiában, akkor valójában nagy részben ugyanolyan problémákkal küzdenek a területek. Ennek ellenére ezek a stratégiák, ezeket a területet mereven elválasztva kezelik, mint hogyha a területek digitális információ kezelésének semmi köze nem lenne egymáshoz. Azt gondolom, hogy ez a legnagyobb probléma, és ez nem csak mostani probléma, az elmúlt 20-30 évnek ugyanilyen problémája. Ha infrastruktúra fogalmáról kezdünk el gondolkozni, akkor előveszük a szótárat, etimológiai szótárat, és meglátjuk, hogy 1927-ben került be az angol nyelvbe az infrastruktúra fogalma, valamiféle alap, amely rendszer vagy operáció megalapozására vonatkozó jelentéssel. A mai jelentés ez egy picit hárnyaltabb, itt struktúrákról, facilitásokról van szó. Mindenki tudja, hogy hát infrastruktúrának azt nevezzük, hogy utak vannak, elektromos hálózat van, és hát az utóbbi néhány évben még az internetet is ide szokták sorolni, mint a kommunikációs hálózatok egyikét. Azonban jó lenne megkülönböztetni az, a mi célunk érdekében ezeket az infrastruktúrákat, és elnevezni ezeket, mint access, hozzáférős infrastruktúrákat, attól az új infrastruktúrától, amit mi szeretnénk építeni, amit mi content infrastruktúrának hívunk ebben a pillanatban, e fölött, tehát egy kommunikációs hálózat, és nagyon sok kommunikációs hálózatról szóló információt kaptunk a korábbi előadásokban, e fölött szeretnénk építeni egy infrastruktúrát. Már csak azért is, mert az access infrastruktúrák, azok manapság már commodity-k. Minden nap elérhető, ha van valakinek valamennyi erőforrása, akkor könnyedén megvásárolható, bár itt voltak problémák, hogy Magyarországon hogyan jöttek létre ezek a mostanában ilyen access infrastruktúrák, de ettől függetlenül a világban azt lehet mondani, hogy ez mindennapos gyakorlat. Azonban nem mindennapos gyakorlat az, ami e fölé tud épülni. Szeretnénk tehát ketté választani a fölötte lévő ügyeket egy alacsonyabb szintű framework halmazra, amely globálisan content infrastructure néven nevezhető, és amely globálisan ad nekünk különféle szolgáltatásokat, és egy domain-specifikus, szféra-specifikus részhalmazt, amely viszont már egyedileg nyújtja azokat a szolgáltatásokat, amelyek a különféle doménekben, például a Cultural Heritage egy ilyen domén, igénybe lehet venni. Vagyis egy pontosabb ábrát, ha rajzolunk, akkor körülbelül ezt kéne látnunk, hogy létre kéne hozni ezeket a frameworköket, és e fölé építhetnék az egyes doménnek a saját domain-specifikus ügyeiket. Milyen elemei lehetnek ennek a content infrastruktúrának? Ha ezeket az elemeket megpróbáljuk csoportosítani, akkor nem járunk messze a meglévő ügyeinktől. Szükség van nyilvánvalóan valamiféle technikai struktúrára, technikai architektúrák halmazára, esetleg intézményekre. Szükség lenne infrastruktúrás jelentőségű szolgáltatásokra, mind adatinformáció szolgáltatásokra, regisztrikre. És hát itt persze vita fog kialakulni abból, hogy milyen tartalmak azok, amelyek konkrétan infrastruktúrás jelentőségek, és melyek azok a tartalmak, amelyek nem ilyenek. Nyilvánvalóan egy ilyen digitális kisvilág megalakotásához szükség van valamiféle bizniszmodellre, market elképzelésre azért, hogy fenntartható legyen ekonomi szempontból a rendszer. Szükség van legal controlra, tehát jogi szabályozásra, vagy akár community policy-kre, tehát a community-k és az országos szinten történő, vagy európai szinten történő szabályozásra, és persze a standardok és protokollok mind-mind szükségesek. Ha ilyen csoportba próbáljuk ezeket az entitásokat sorolni, és most itt ömlesztve fogom a felmerülő lehetőségeket felvillantani, akkor a következőket tekinthetjük át. A technikai szintek, az architektúrák szintén nyilvánvalóan ennek az egész világnak kell valamiféle architektúrát adni, ahol a szolgáltatások nagy számban jelen vannak, amely szolgáltatások között hát kéne valami kapcsolatot teremteni műszaki szempontból, komponálni kéne ezeket a szolgáltatásokat, alacsonyabb szintű szolgáltatásból magasabb szintű szolgáltatásokat tudni elérni. Az adatokat kéne egyesíteni, adatfúziót lehetővé tévő technológiákat kell használnunk, és persze hát a manapság divatos, egyre divatosabb szemantikus technológiák itt mindenképpen szóba jöhetnek. De természetesen ennek a sornak itt most nincs vége. Ha a következő csoportra megyünk, akkor ugye meg szoktunk különböztetni első szintű, meg második szintű repozitorikat. Használunk manapság is különféle keresőszolgáltatásokat, vannak sémaregiszterek, metaadat sémaregiszterek, amelyek arról szólnak, hogy hogyan, milyen szabványok mentén épülnek fel a metaadat sémáink, és hogyan jön létre ez esetleg community standardizációs folyamat révén. Szükség lenne olyan szolgáltatások, amely ellenőrizni tudják, hogy bizonyos szolgáltatások megfelelnek egy standardoknak, tehát ilyen konformancia teszt ügyeket kellene tudni kezelni. A némszolgáltatások eszenciális szolgáltatásnak tűnnek, furcsa módon a cultural heritage témakörben ez kiemelt terület, más, mit tudom én, a governmental szférában ez nem annyira, de látszik, hogy ez biztosan a mi content infrastruktúrának nevezett infrastruktúrás jelentőségű szolgáltatásunk része tudna lenni, hogy kellene, hogy legyen. Egy ilyen rendszerben, egy ilyen digitális mikrovilágban statisztikákat, logokat gyűjtünk, auditált módon kell ezeket tálalni, tehát auditált log és statisztika szolgáltatásokat kell létrehozni. Hasonló módon kell kezelni a service minőségeket, a quality of service paramétereket, ezeket meg kell tudni határozni, hogy milyen kategóriákba soroljuk, és meg kell tudni határozni egy adott szolgáltatás esetén, hogy melyik kategóriába esik, tehát mérni kell tudni és evaluálni. A biznisz oldaláról megközelítve az SLA kezelés, méghozzá auditált SLA kezelés, Service Level Agreement kezelés fontos, és hát persze itt mindenki manapság ugye az interoperabilitásról beszél, mint a legközponti témája például ennek a DCNET projektnek is. Nyilvánvalóan az interoperabilitást legkülönfélebb módon lehet kezelni. Ha szolgáltatásorientált módon képzeljük el, akkor például egy lehetőség az, hogy interoperabilitás központok segítségével oldjuk meg azt a hiátust, ami az interoperabilitást meggátolja, vagyis az egyik oldalról bemenő szolgáltatás a másik oldalon más szabvány szerint folytatódik. Ha még tovább megyünk, akkor nyilvánvalóan szükség van valamiféle payment szolgáltatásokra, és korábban is említettek itt digital right managementet, trust managementet, szükség van a market szabályozása, tehát a piac szabályozása, rendszer monitorozása, incident kezelése, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Ezek mind potenciális elemek, amelyről el kell majd dönteni vita és tervezés során, hogy melyek ezek közül infrastruktúrás jelentőségek, és ezért az alsó rétegbe helyezendők, és melyek azok, amelyek domén specifikusak, vagy lehetnek, vagy azok, amelyek ugye ebből kikerülnek. A célunk ugyanis az, hogy egy olyan réteget hozzunk létre, amely a doméneket ugyanúgy kiszolgálják. Ez különösen fontos a cultural heritage témakörben, mert látjuk, hogy a cultural heritage jelentősen alul finanszírozott. Nem csak Magyarországon, de általában. Tehát ha sikerülne ezt a gondolatmenetet végigvinni, akkor ez a terület csak nyerne. Mert elnyerni azt a lehetőséget, hogy sokkal nagyobb rendszerek használatához jut, anélkül, hogy külön-külön meg kéne indokolni, hogy a cultural heritage is miért szeretne ilyen szolgáltatásokat. Hiszen ugyanazt a szolgáltatást vesz igénybe, mondjuk az e-science, vagy az e-government. Tehát minimum egy lobby tevékenység európai szinten ezután érdekes jövőképet tud eredményezni. Ha megnézzük, hogy milyen adattartalmak infrastruktúrás jelentőségek, akkor leginkább a nevek, névterek jönnek szóba, nyilván a személynévterek, intézménynevek, geográfiai nevek, stb. És azok az alapontológiák, amelyek segítségével egyrészt ez a kis, digitális kisvilág fölépül, másrészt hát nyilvánvalóan rútontológia is kell, hogy ezeket össze lehessen kapcsolni, és következtetni lehessen később. Persze én azt gondolom, és ez persze kizárólag személyes vélemény, hogy vannak a szótárak, több nyelvű, kétnyelvű szótárak, amelyek ugyanilyen fontos jelentőségek, és nem csak azt mondatja velem, hogy azt, aki szótár segítségével az egyik legnagyobb szolgáltatója az ilyen szótár szolgáltatásoknak Magyarországon, de meg vagy győződve, hogy ezek különösen Magyarországon, ahol a nyelvtudás nem annyira élen jár, alap infrastruktúrás jelentőségű adattartalmak. Hasonló adattartalmak például a collection level description-ök, és hát a korábban is említett statisztikák. Nyilvánvalóan valamilyen módon fenn kell tartani ezt a rendszert, szükség van bizniszmodellekre, méghozzá nem is egyre. Ennek a rendszernek támogatni kell az, hogy két darab egymástól független, de paralel módon működő biznisz elképzelés alapján lehessen létrehozni különféle market piacokat. A legjobb gyakorlatok szolgáltatásai, a legjobb gyakorlatok területen már itt a DC-net konferencia korábbi előadóinál is megjelent. Ha szabályozást nézzük, akkor az itt lévő entitások ismertek, nem újdonságok ezek. Szabályozni kell a piacot, a digital right-ot, a trust-ot, a security-t, stb. Stb. És hát ezeket a szabályokat valamilyen módon betartását elő kell segíteni, vagy ki kell kényszeríteni. A rendszer alapja a standard, mindaz a metadat formátumok, application profilok, kommunikációs protokollok, interoperabilitás rendszerek, amelyek a technikai hátteret biztosítják, és persze akkor felmerül az, hogy hát kell új intézmény. A magyar kormány szerint kell. A szerény vélem szerint így is túl sok van már. Inkább a régi intézményeknek adjunk új funkciót, vagy változtassuk meg azokat a funkciókat, amelyeket a régi intézmények hordoznak, de hát erről még sokat lehetne vitázni. A legfontosabb kérdés egy ilyen vízióval szemben az, hogy egyáltalán egy ilyen struktúrát föl tudunk építeni, meg tudjuk tervezni? Milyen szinten tudjuk ezt elképzelni, ezt a struktúrát? Egy adott doménen belül el tudjuk képzelni, hogy mindezzel a kérdéssel egy adott projekt keretén belül valamilyen módon nyugvópontra tudunk jutni, vagy egy egész ország szintjén föl tudjuk építeni ezt a digitális content infrastruktúra elképzelést. Azt gondolom, hogy igen, Magyarország például egy olyan méretű ország, ahol erről szó lehet, különösen, hogy milyen centralizált erőtérben mozgó politikai világban élünk jelenleg. Hát Európában már kérdéses. Európa nyilvánvalóan hihetetlen széles körű ez a merítés, ami az elemeket jelenti, és hát olyan óriási projektet kéne szervezni, vagy lenne szervezni, ahol ez az elképzelés már nem biztos, hogy fizibilis. Nyitott kérdés az, hogy hogyan lehet egy ilyet fenntartani. Arról már beszéltem, hogy különféle párhuzamos bizniszmodellek üzemeltetését neutrális módon kell támogatni ennek a világnak, és ezeknek olyan hatékonyaknak kell lenni, hogy a fenntarthatóság az meg tudjon valósulni. Nyilvánvalóan csak néhány felvetett kérdés ez. És hát persze, hogyha elkezdünk a különféle kérdésekbe hatolni, akkor végtelen számú issút ügyet tudunk kitárgyalni. Én itt ezután egy hosszú listát írtam össze azokból, amelyik úgy eszembe jutottak hirtelen. Nem akarom végigvenni ezt a teljes listát, csak szemlényeket szolgáltatni belőle. Visszatérve a mi tervünkre, pontosan a magyar kormány tervére. Látszik, hogy más gondolatmódon, más gondolat alapján épült fel ez a cselekvési terv. Az egyes domének teljes mértékben elszigetelten szerepelnek benne. Csak egy apró példa, ami nekem nagyon megragadta a figyelmemet. Beszél például a terv a nemzeti digitális adatvagyonról, de annak nem része a digitális tartalom, a cultural heritage digitális tartalma, hanem a nemzeti digitális adatvagyont úgy tekinti, mint a kormányzati szférában létrejött digitális entitások halmaza, és a két világ, mivel szeparált, egészen más módon kezelődik, más módon gondolja a digitális hosszútávú megőrzést, a kezelést, a létrehozást, stb. Hát ez egy agyrém. Nyilvánvalóan persze azt gondoljuk, hogy ha túllépünk ezen, akkor is nagyon sok problémánk van egy infrastruktúrás megközelítés mentén is. Én a példáimat ezek az e-science-ből vettem, de úgy vettem ki már korábban is, hogy nagyon sokan e-science példákat hoztak az előadásuknak, miközben a cultural heritage kor területről is kellett volna, vagy lehetett volna példákat hozni. Amikor létrehozunk egy entitást, egy digitális tudományos rekordot, akkor az nem magától jön létre, hanem ez egy hosszas folyamat eredményeken jön létre. Ez a folyamat egy workflow. És ennek különféle ciklusa, különféle fázisai vannak. Az a kérdés, hogy honnan őrizzük meg, milyen adatot őrizzük meg, milyen fázisból. Például itt megpróbáltam leírni, hogy egy normális kutatásban, amikor valamiféle felfedező kutatásról beszélünk, tehát régi nevén alapkutatásról, akkor először valamiféle alapadathalmazt hozunk létre, általában mérésekkel, és ez igen nagy mennyiségű is lehet. Ebből aztán kiválogatjuk azokat, amelyiket azt gondoljuk, hogy helyes adat, mindenféle szelekciós, kalibrációs folyamat eredményeképpen, esetleg fordítási folyamat eredményeképpen, csökkentjük az adathalmaz mennyiségét, majd utána jön az az absztrakciós lépés, amely során a kutató megpróbálja a saját hipotézisét alátámasztani, és hát a legvégén pedig mindenféle feldolgozási folyamatok, emberi vagy gépi feldolgozási folyamaton létrejön az eredmény, az az új tudományos eredmény, amely majd materializálódik például egy tudományos cikkben. Látszik, hogy itt ez a folyamat nagyon hosszadalmas, és milyen az a kérdés, hogy melyik részről milyen adatokat tároljunk hosszú távon. Szükség van-e, hogy a teljes eredeti raw data-t megőrizzük? Ekkor hihetetlen problémáink lesznek a mennyiséggel. Vagy ha csak a végét akarjuk megőrizni, mint manapság divatos, hogy a publikációkat benyomjuk egy repozitoriba, és azt gondoljuk, legalábbis ott Magyar Tudományos Akadémia szintjén, hogy elvégeztük a feladatunkat. Persze, hogy elvégeztük a feladatunkat abból a szempontból, hogy az illető kutatókat mondjuk minőségileg meg tudjuk mérni. De valójában a hosszú távú megőrzés szempontjából és a reprodukálhatóság szempontjából semmit nem tettünk. Egy adott tudományos kutatás a reprodukcióra épül, hogy ugyanazt az eredményt más csoportok, más kutatók elő tudják venni, akkor szükség lenne a korábbi adatok megőrzésére. Persze, hogyha ez így van, akkor az egyes rekordokhoz a teljes történetiséget hozzá kell tenni, vagyis teljes provenance szolgáltatást kéne csatolni. Látszik, hogy ez a kérdés nagyon bonyolult, nagyon sok műszaki, tudományos, szervezési, ekonomiai problémákkal küzd. Ez a kis vacak, elnézést a szóért, issue. A másik probléma, szemelve. A fenntarthatósága ennek az infrastruktúrának. A legfontosabb kérdés a fenntarthatóság esetén, vagy az egyik legfontosabb kérdés, hogy akik dolgoznak az infrastruktúra fenntartásában, kapnak-e visszatérülést a munkájuk után. Itt egy példa, a Magyar Kutatási Adatok Regisztere, amit az OMIK tart karban, aminek a töltését a kutatók végzik, meg persze az ottani stáb. Szerencsétlen kutatóknak és stábnak lényegében alapfeldolgozási feladataik vannak. Elvégzik a munka a legnagyobb részét, de semmiféle visszatérülést nem ad a rendszer számukra. Persze meg van követelve ez a munka, hiszen mindenféle szabályozókban benne van, hogy le kell adni ezeket a jelentéseket ide, milyen formátumban, mekkora mennyiségű munkát befektetve, ami persze nem kicsi. A kutatók nyilvánvalóan utálják, de hát elvégzik ezt a dolgot, vagyis a munka legnagyobb része után semmiféle konkrét javadalmazásban ezek a kutatók nem részesülnek, a javadalmazást idézőjelbe téve nem lesz visszatérülések ennek a munkának. Kik a nyertesei az eredménynek? Hát nyilvánvalóan azok a döntéshozók, akik policy makerek, akiknek készül ez az egész, ők például egy döntéshozó. Ez a rendszer úgy rossz, ahogy van, nyilvánvalóan. Ezt a rendszert azonnal meg kéne szüntetni, helyette egy olyan homogén rendszert megteremteni, amely egyenlő mértékben jutalmazza a munkát végző, a munka zömét végző kutatókat és a policy makereket. Milyen rendszer? Például egy másik rendszer, amit jó régen hoztunk létre, egy Stream on the Fly nevű peer-to-peer hálózati rendszer, amely Európában community rádió csatornáknak a programjait tárolja és osztja szét. A betáplálók, azok a program résztvevőzők, akik rádióműsorokat csinálnak, rögtön kapnak munkájuk után visszatérülést, mert a rendszerből ki tudják venni, ráadásul ingyenesen azonnal a már ott lévő rádióprogramokat, és ezeket saját rádiókon sugározni tudják. Vagyis akik a rendszert használják és töltögetik, azok azonnali benefit kapnak. De ez minden szinten megvalósul ebben a rendszerben, homogén módon, mind a rádiócsatornák direktorainak ad szolgáltatást, mind a hallgatóknak ad szolgáltatást. Ez a rendszer az előző rendszerhez képest nem aszimmetrikus, hanem szimmetrikus koszt befektetés benefit eloszlást mutat. Nyilvánvalóan egy ilyen rendszernek a fenntartása, a fenntarthatósága egészen más színvonalú, mint a korábbinak. Az a kérdés, hogy az ilyen balanszd elosztása a munkáknak és a benefiteknek milyen szinten tud megvalósulni egy rendszerben, individuális szinten, intézményi szinten, vagy community, vagy esetleg országos szinten. Van még időnk? Öt? Ez a kép egy vázlatos kép arról, hogy hogyan képzeljük el nyilvánvalóan ezt a digitális kisvilágot, ahol nagyon sok repozitori fölé value added szolgáltatások providerei épülnek, amelyek egymással képesek adatot, információt, tudást cserélni. Különféle regiszterek vannak a rendszerben, és mindazok az entitások valamilyen módon megjelennek ebben az architektúrában, amelyetről korábban azt mondtuk, hogy ezek a digitális content szintű infrastruktúrát alkotják. Ha felépítünk egy ilyen infrastruktúrát, akkor hogyan történik ennek a fenntartása? Mi a public és komerciális szféra kapcsolata? A ipar használhatja ezt az infrastruktúrát? Kik a felhasználói? Nyilvánvalóan az ipar, akik a manapság a legnagyobb támogatói a tudományos kutatásnak, valamilyen módon közük kell, hogy legyen ezen struktúrákhoz. Különféle új jelenségek vannak, hogy a tudomány és a biznisz kapcsolata egyre szorosabbá válik, a tudományból üzletet csinálnak, az üzlet pedig támogatja a tudományt. Vagyis tisztázni kell azt a kérdést, hogy mi a public és a private kapcsolata. Összefoglalva, azt gondoljuk, hogy egy nagyon bonyolult és különféle inhomogén elemekből építkező, de egységes infrastruktúrát kellene építeni. És ezt az infrastruktúrát tervezni, méghozzá engineering módszerekkel tervezni. Le kell számolni azzal a tévképzettel, hogy a parlamentben ülő képviselők képesek ilyen infrastruktúrákat létrehozni, mert nem képesek. Nem csak azért, mert nem értenek hozzá, hiszen leginkább jogászokból áll a döntéshozói rétegünk, hanem azért, mert még mérnökök számára is bonyolult műszaki, szervezési, jogi, stb. Feladatok várnak ránk. Ha elképzeljük, hogy hogyan lehet létrehozni egy ilyen infrastruktúrát, akkor azt gondoljuk, hogy egy nagy modelles kísérlet az első lépés. A kismodelles kísérletekről, vagy kismodellekről ugye azt kell mondanom, hogy azok a projektek, amely manapság minden országban létrejönnek, amelyek valamire, például egy szolgáltatásra, például egy intézményre adnak pénzt, és akkor k év múlva az intézmény szolgáltatás megvalósul, és legtöbbször a fenntarthatóságról valahogy a finanszírozó elfeledkezik, és miután megvalósul, k év múlva a szolgáltatás megszűnik. Ezen túlléphetnénk oly módon, hogyha egy nagymodelles kísérletet tehetnénk, amelyben k darab intézmény, a k az elég nagy szám, tehát a 10-20 intézmény együttese, együttműködésével elég nagy összeg áll rendelkezésre arra, hogy ennek az infrastruktúrának minden fontosabb elemét mérnöki módon megtervezzék, megvalósítsák, méghozzá úgy, hogy nyilvánvalóan az alapkövetelme az interoperabilitás, az együttműködő képesség, és hát persze az egész hálózatnak a későbbi fenntartása. Ha egy ilyen kór meg tudna valósulni mondjuk egy ilyen kis országban, mint Magyarország, akkor ez reményt jelentene arra, hogy mint kristályosodási pont, később erre rétegenként, vagy újabb doménenként rárakódhat az, amiből végül is kialakul az a digitális kisvilág, és már nem is kisvilág, hanem digitális világ, amelyeknek a működése valamennyire is átlátható, gazdaságos, fenntartható, és persze mindenkinek a megelégedése szolgál. Már korábban mondtuk, hogy ez különféle bizniszmodelleket kell, hogy kiszolgáljon, és a publikus és a kommerciális szféra közötti kapcsolatot nyilvánvalóan minden szinten le kell tárgyalnunk. Azt gondoljuk, hogy ez a megközelítés jócskán túllép a jelenlegi állami szintű elképzelésektől, amelyek individuális intézményekben vagy individuális szolgáltatásokban tud gondolkozni, és sokkal jobban szolgálja a hosszú távú digitális kontent megőrzést, mint eleddig. Az MTS TAKI, mint intézmény, az partner ebben a kutatásfejlesztési lehetőségben. Egy csomó olyan projektet végeztünk ezekkel az intézményekkel, cégekkel, amelyek megalapozzák azt, hogy A. képesek vagyunk ilyen rendszereket építeni, B. Elég tapasztalat gyűjt össze ahhoz, hogy fizibilisen megvalósíthassunk hasonló, ilyen vagy hasonló gondolatok mentén nagyobb rendszereket. Köszönöm.